Igen, ez megtörtént. A világ sajtót nem járta be az esemény, mert az angol admiralitás érthetően restelte. Valóban megtörtént, korunkban, sőt, napjainkban, hogy néhány elszánt ember, miután nem volt úti költségük, felkaptak egy cirkálóra, mint facér pékinas, ha kerékpárt lop, és elpályáztak vele. A hajnali órákban szikratávírók és rádiók tömege üvöltött, parancsolt, rendelkezett, felelt és kérdezett. Londontól Szingapúrig pattogtak a jelzések, és az Indiai óceán minden pontjáról torpedórombolók és hadihajók siklottak eszeveszett gőzzel kikutatni elragadott társukat. Az első vizsgálat csak annyit állapított meg, hogy a Dél-Timor szigetekről Kolombó felé igyekvő Balmoral nevű páncélos egyik matróza útközben gyanús tünetek között megbetegedett, és a csatahajó sárga zászlóval kötött ki Point de Galle közelében, a karantén magasságában, de a parttól jó távol elhelyezett bóják között. Az orvos kiszállt a cirkálóra, és miután kolera gyanúsnak talált az esetet, a teljes személyzet, a kapitánnyal együtt, a karantén melletti magaslaton felépített, katonai megfigyelőbe került. A trópuson nincs szigorúbb úr, mint a járvány. A legutolsó kínai dzsunka, vagy a legnagyobb angol hadihajó egyformán megfigyelése és karanténbe kerül, legfeljebb az utóbbi, mind a hajó, mind a személyzet, külön elbánásban részesül. A karanténban lehorgonyzott járművekre egy kis őrhajó ügyel fel, amely 3 óránként kifut a tengerre, és sorra veszi a járműveket. Az őrök errefelé kérdezés nélkül lőnek, akár a partról, akár a tenger felől közeledik valaki. A karantén eljárás kivétel nélküli szigorúságát csak azt tudja méltányolni, aki már volt a trópuson, és tudja, hogy egyetlen hajókötél vagy láda a gyanús hajóról, amelyen egyetlen beteg ember van, beviheti a ragályos betegséget, amit az egyenlítőn túl a modern orvostudomány legnagyobb erőfeszítése sem gátolhat meg abban, hogy napokon belül elharapódzék, és hetek alatt 10 000-eket, de előfordult már az is, hogy 100 000-eket pusztítson el. A karantén katonai intézmény, és harca a trópus 100 féle öldöklő betegsége ellen könyörtelen, szigorú, rideg, áthághatatlan. Az égen gomolygó, sötét felhők, a szél és a korom fekete indiai éjszaka tették lehetővé, hogy piszkos Fred elkösse a cirkálót, amely jó messze kint állt a tengeren. Midőn délután szemet vetett a gyönyörű hajóra, és furdalni kezdte ez a rögeszmeszerű gondolat, visszament Kolombóba, ahol a régi bőrgyár használaton kívül helyezett szennylevezető csatornájában néhány régi barátja lakott. Közöttük egy igen kövér, félszemű ember, akit Petersonnak hívtak. Valamikor révkapitány volt Hollandia egyik kikötőjében, de iszákossága miatt elcsapták, és azóta rabszolgakereskedést folytatott Kolombóban 2 társával együtt. Gyújtogatóval, aki jobb időkben hajógépész volt, és a púpos Lemmel, aki egy afférnál eltört a gerincét, és azóta púpja van. Hé, Pet! Köszöntött rá Fred. 20 egészen kitűnő legényre lenne szükségem, és mellesleg mind a 3-otokra. Nagy üzlet.
Jöhet, mondta Petterson pálinkától alig hallható reket hangján.
Hosszan tanácskoztak piszkos Freddel. Fred elmondott mindent Petersonnak és a 2 másiknak. 2500 fontot ajánlott nekik, és annak a 20 embernek, akire még szükség volt. Ezt a 2500 fontot a saját részesedéséből ajánlotta fel, és megígérte, hogy a többiekre eső részből is kapnak valamit, ha sikerül az expedíció. Petterson és barátai ráálltak az alkura. Van itt elég kipróbált régi matróza csempészek között. Mind örömmel megy neki a munkának. Estére együtt volt a 20 ember. Szerelőtől kezdve szakácsi képviselve volt köztük egy hajó komplett legénysége.
A szél süvöltött. Az éjszaka egyre sötétebb lett, és 24 nyugodt, elszánt ember egy vitorláson, talán mondanom sem kell, hogy lámpa nélkül, nekivágott a tengernek.
A karantén magasságában bevonták a vitorlákat, és csendesen eveztek. Még jó messzelátóval sem vehették őket észre a nagy hullámverésben, az alacsonyra szállt párák füllettködétől befedett éjszakában. Fokonként haladva, oda simultak a páncélos oldalához. Az egyik matróz felmászott, és 20 perc múlva mindannyian fent voltak. Az utolsó ember előbb szépen kivert a vitorlás fenekét. A bárka percek alatt elmerült. A gyújtogató egy kézi lámpával nyomban a kazánhoz sietett. Volt itt mechanikus, kormányos, tüzér, mindenféle szakember egy hadihajó személyzetének megfelelő tudással. Fél óra múlva, mikor a vihar erősbödött, hajójuk kéményéből keskeny füst szállt fel. 10 óra után a hajó, mint egy bokor mögül kiosonó hiúz, kissé a hullámverés irányába kezdte fordítani az orrát. Ez volt a jó alkalom. A gőzszerűen hömpölygő, sűrű, langyos kötpárában az orrá elé tartott tenyerét sem látta az ember. Így csiklottak, igazán mesterien, szinte észrevétlenül, egyre távolabb és távolabb. Mind sűrűbb lett a füst a kéményben, és végül félgőzzel elfordultak a sziget végéről, hogy a karanténból már nem is láthatták őket, és északnak tartottak, Point de Galle halásztanyái felé. Közben a fedélzeten fürge emberek szaladgáltak fel és alá, hogy kitapasztalják a hajó rendszerét, gépét és kapcsolását. Úgyhogy, mire Piszkos Fred kiadta az utasítást, lámpákat meggyújtani, a cirkáló 2 perc alatt kivilágosodott. Kolombó közelében egy kivilágított cirkáló kevésbé gyanús. Közben a szél csak süvöltött, és a felhők gyűltek, aminek Piszkos Fred és társai igen örültek. Azután beszálltak a részvénytársaság tagjai, és a Balmoral teljes gőzzel elindult a viharos éjszakában. A vizsgálat megállapította, hogy éjfélkor a Balmoral horgonyt vetett Shabang-sziget kikötője előtt. Felszólították a révkalauzt, hogy e szokatlan időben vizet, igen nagy mennyiségű konzervet és 3 láda szivart rakasson fel nyomban a hajóra. Miután a kérést éjfél után nem akarták teljesíteni, a Balmoral a partnak szegezte ágyúit. Világosan látszott, amint leveszik a védőburkot, és a kapitány kijelentette, hogy amennyiben 5 percen belül a kívántakat nem kezdik berakni, az angol cirkáló lőni fogja Shabangot. Ezután gyorsan ment a berakodás. Shabang után a hajónak nyoma veszett. A pontban 1 órakor kitörő ciklon, amely ember emlékezet óta ilyen borzalmas erővel nem dühöngött az óceánon, lehetetlenné tette az üldözést. Városokat pusztított el a vihar, szigeteket nyelt el a szökőár, és hajók a nyílt tengeren igen nagy számban süllyedtek el, ha nem tudtak idejében kikötőbe érni. Reggelre a Balmoral eltűnt. A mindenfelől üldöző, egymással állandó összeköttetést fenntartó cirkálók és hadihajók hálózatán keresztül egy vitorlás csónak sem mehetett át észrevétlenül. Rejtély maradt, mi lett a Balmorallal. Ha nem repült el, akkor valamelyik kikötőben vagy a tengeren kellene lennie. És a Balmoral sehol sem volt. Admirálisok és révkapitányok, közlegények és tábornokok értetlenül álltak a csoda előtt. Repülőrajok napokig figyelték az óceán minden kis foltját. Pontosan tisztázták minden hadihajó nevét, azonosságát, és hogy az előírás szerint megjelölt helyen van-e. Végül megállapították kétséget kizáróan, hogy a Balmoral a rendelkezésre álló 6 órányi idő alatt eltűnt az Indiai óceánról. Holott 6 óra alatt ez csak repülőgép teheti meg. Az admiralitás kénytelen volt belenyugodni abba, hogy a század legnagyobb bűnténye és legnagyobb csodája esett meg. Elloptak egy hadihajót, és soha többé nem került elő. Nem egy zsebórát, nem is egy benszülött kenut, és nem egy felöltőt a kávéház ruhatárából, hanem kifejezetten egy teljes páncélos cirkálót, ágyukkal, munícióval, reflektorral, páncélzattal és konyhaedényekkel együtt leakasztották a horgonyról, elvitték és megtartották. Öreg tengernagyok még évek múlva is elpirultak, ha eszükbe jutott a Balmoral esete. A szél elállt, és a gomolygó fekete felhők alacsonyaknak látszottak, mintha az égbolt egy földszintes ház teteje lenne. Mozdulatlan és pálott volt a vihar előtti szélcsend forrósága. És most mi lesz? Kérdezte Rozsdás. Mert hajnalban egy világrészt fognak mozgósítani érdekünkben. Ez már Shabang bevétele után történt, útban Kalkutta felé, tehát valamennyien szivaroztak. Szerintem, felelte Piszkos Fred,
Egy órán belül szép kis látványos revű kezdődik kedvelt tengerünkön. Felhőszakadással és észak-keleti széllel egybekötve. Addig reméljük, hogy nem fedezik fel a hajó eltűnését. Aztán jó néhány óráig az üldözés lehetetlen lesz, és mi eljutunk Kalkuttáig. Kalkuttában, amit lehet, összeszedünk a hajón, partra ugrunk, aztán már csak át kell hajóznunk Rangoonba. A gazdátlan hadihajót meg vigyék vissza, ha annyira kell nekik.
És hogy jutunk el Rangoonba? Kérdezte a főorvos.
Miért? Kérdezte Patterson alkoholtól reket hangján, amelyből néha füttyentésszerű asztmatikus suttogást tört elő.
Éppen egy üveg francia konyakkal foglalkozott, amit a kapitány fülkéjéből hozott ki.
Miért kérdezel ilyen marhaságot? Kalkuttában talán nincs hajó. Az út legnagyobb részét ez a páncélos reggelig hátradobja, különösen, ha lemegyek a kazánhoz és megrugdosom a társaságot. Később majd találunk valami vitorlás csónakot, vagy hadihajót, vagy ilyesmit.
Lépések dobogtak, és az erősödő hullámverésben minden ember dolgozott. Legalább olyan elsőrangú tengerészek voltak, mint a Balmoral régi legénysége. A kölyök a kapitány kabinjában feküdt az ágyon. Rosszul volt a viharos tengertől. Piszkos Fred a parancsnoki hídon egy hajdani fregatkapitányhoz illő pontossággal irányított mindent. A hajó csodálatos sebességgel hasította a tengert. Távolról, nagyon homályosan a gomolygó párák között a bengáli öböl csipkézett partjai tűntek fel. Most, mintha kissé világosabb lenne az ég.
Hé, Fred! Nézd csak hátra az Istenért!
Fred nyugodtan fordult hátra, mert azt hitte, csak egy hadihajót pillant meg a nyomukban. Mit tehetnek velük? Ha valami kisebb torpedó romboló, akkor úgy tesznek, mintha megadnák magukat, és ha közelebb jön, megnyitják majd ellen a tüzet, elsüllyesztik, és kész. Mit kell mindenért olyan hűhót csinálni? De mikor megfordult, neki is melege lett kissé. A távoli ég alján szép, élénk, világos rést látott, amelyen át még néhány csillag is előtűnt. És ez a furcsa, szabálytalan ablak félelmes zöld fénnyel világította meg a sötéten kavargó égboltot. A felhők legvégén, a világosság irányában fekete, hosszúkás, léggömb alakú, sötét nyúlvány lógott le mélyen az égről, sebesen közeledett, és farkincányi végződése, mintha spirálisan forogna ebben a rohanásban. Gyors rántás a fogantyún. Lassíts, félgőz, balra! Jön a ciklon! Sárga, döbbent arcok néztek össze a roppant, légtelen, feszült, izzó éjszakában. Különös hökkent kifejezéssel tekintettek hátra ezek a kemény arcélek. De hiába, a keskeny farkincában végződő, vöröshagyma formájú felhő most már a tenger színéig lógott le, és rohant feléjük, rohant. A teljes sebességű cirkálót meg kell állítani. A tüzet, amilyen gyorsan csak lehet kioltani. Mindenki ezen dolgozott. Ha nem sikerül, és a rohanó hajót elkapja a ciklon, a kazán úgy a levegőben röpíti őket, mint egy srapnel. Kikötőt már nem érhetnek el. A vöröshagyma formájú, vágtató felhő közelebb és lejjebb jött. Búgó csigává nyúlt hosszan. Veszettül dolgoztak, hogy lefékezzék a szörnyeteget, amit ők zabáltattak telegőzzel. Csigák nyikorogtak, kötelek feszültek. Félmeztelen emberek tolták be és gurították ki a parázzsal telt fémkocsikat, szelepeket nyitottak, fogantyúkat csaptak fel, és rozsdás, bokáig olajban, összeverve dobálódzó hajó ütéseitől megpróbálta leereszteni a vizet. Amennyire lehetett, csökkentették a sebességet. Azután olyan csattanással, amitől megremegett az agyvelő, minden átmenet nélkül szétrobbant a füllett köd, és mint egyetlen nagy darab víz zuhant le az égből a felhők tömege, áthatolhatatlan záporfüggönnyel. Csattanásra csattanás következett. A tengerbe lógó búgócsiga elérte őket. Gigászi víztölcsérével átcsapott a Balmoralon, magasba emelte a hajót, hogy szinte madártávlatból nyílt meg rájuk egy irtózatos hullámvölgy szája, amelybe, mint lehulló kő zuhantak bele, hogy a másik forgótölcsér ismét a felhők közé ragadja őket. A kazán körül katasztrófák történtek. A gyújtogató rázuhant a fűtőszerkezetre, betörte a koponyáját, összeégett és meghalt. Mégis csökkenteni kellett a gőzt. Egy matróz a karját törte, többen összeégették magukat, A hajó úgy dobálódzott, mint egy jégszilánk a mixer keverő dobozában, és mégis dolgozni kellett. Mire a vihar tetőfokára ért, sikerült a Balmoral teljes gőzét minimumra csökkenteni. A fedélzetre vezető ajtót a szélnyomása ellen képtelenség volt kinyitni. A víz olyan zuhatagokban ömlött, részint zápor alakjában, részint az emeletnyi átcsapó hullámtömegek következtében, hogy minden manövrírozás képtelenség lett volna. A szél által kavart és csapkodott süvöltő, zúgó vízgomolyagok szinte állandóan befették a fedélzetet. Irtózatos zengésekkel szüntelenül zuhogtak a villámok, és az orkán üvöltése olyan volt, mintha 50 000 mentőautó vágtatna, szirénázva a hajó mentén. Órákig hánykolódtak így, a hullámhegyeken lecsapódó villámok között, a szénfekete ciklonfelhők legsötétebb sötétjében. Piszkos Fred számítása, hogy egy jótékony vihar feltartja majd az üldözőket, túlságosan is bevált. Hajnali 3 óra felé a vihar utolsó ciklusa vonult végig felettük. A Balmoral nem csak nagyszerű, hanem szerencsés hajónak is bizonyult. Mert a ciklonnal szemben nincs jó hajó, csak szerencsés. A Balmoral lucskosan bár, és néhol kissé sérülten, de nagyobb baj nélkül úszta meg a katasztrófát. Az égen előtűntek a csillagok, és távolról tejszínű derengés jelezte a földteke másik oldaláról közeledő napot. A sebesülteket most behordták az első és másodtiszt kabinjába. Néhányan hozzáláttak, hogy helyrehozzák a hajó kisebb sérüléseit. Piszkos Fred egy hatalmas szivarral megjelent a hajóhídon, előbb a szakán látva kargatta, aztán belekiabált a szócsőbe. Friss gőz, előre marhák! Rozsdás besietett a kölyökhöz, aki éppen feltápászkodott a földről. Mi alatt ájultan feküdt, beverte a homlokát, és megsérült. – Mi történt? – kérdezte, mi alatt Rozsdás hozzálátott, hogy bekösse a homlokát. – Kicsit ősziesre fordult az idő – felelte. – Azt mondják, vihar volt. – Nem vagy éhes. Rozsdás alsókarja erősen vérzett. Most a kölyök látott hozzá, gyorsan, ügyesen bekötözte. Barátjáról megint szafatokban lógott a ruha, teli volt ütésekkel, korommal és olajjal. Mióta összekerültél velem, mondta szomorúan a kölyök, már 3-szor látlak ilyen rémes állapotban. Jobb lett volna neked, ha nem találkozol velem. Az ilyesmit sose lehet tudni. És különben is. Majd nézzél meg egy óra múlva, ha rendbe hoztam magam. Akarod, hogy felvegyem a zöld golfruhámat? De mielőtt még a kölyök lebeszélhette volna erről, Bunkó dugta be a fejét. Csak hogy megtaláltalak, ide hallgass, Rozsdás. Itt a közelben, az Andaman-szigetek magasságában, délkeletre egy hajó kér segítséget, rohamosan süllyednek. Oda kell sietni. A Piszkos Fred azt mondja, ne zavarjuk őket. Mi? Üvöltötte Rozsdás. A Piszkos Frednek leverem az arcát egy szeres lapáttal. Legfőbb ideje, helyesett Bunkó, és követte barátját, aki felháborodottan rohant ki a fülkéből. Hé, Fred! Ordított a parancsnokra, aki miután kialudt a szivarja, és lusta volt újra rágyújtani, az egészet beletolta a félpofájába. Micsoda pimasságot hallok! Valahol süllyed egy hajó, és te közben nyugodtan tömöd a fejedet szivarral! Ha én nem rágok szivart, attól a hajó még nem marad a felszínen. Ide hallgass, Fred! Én ugyan nem vagyok tagja semmiféle úri kaszinónak, és mindenfelé foglalkoztam már csempészettel. De ha süllyed egy hajó és segítséget kér, hát én akkor oda megyek, ha elkárhozom is, és nyomban bilincsekben visznek a börtönbe. És ha azonnal nem fordítod a hajót délkeletnek, akkor megfoglak a nyakadnál, és addig verem a fejedet a hajókorlátjához, amíg 5 nap kell hozzá, hogy lesmirglizzék róla az agyvelődet. Hagyjuk ezt az állandó személyeskedést, mondta idegesen a kapitány, aztán beszólt a szócsőbe. 4 fok jobbra, teljes gőz! Rozsdásnak igaza van, mondta félig suttogva, félig fütyülve a korhat torkú Kövér Petterson. Szívtelen kutya vagy, Fred. Nem való az ilyen ember urak közé.
Én köpök rátok.
Várhatjátok, amíg még egyszer cirkálót lopok nektek. Egy torpedót sem érdemeltek. Közben megjelent ismét Bunkó, aki az imént visszasietett a távíróhoz.
A segélykérő hajó nem felel. Ezzel szemben csak úgy röpködnek a riadók, hogy Balmoralt feltartani. Ha nem adja meg magát, első figyelmeztetésre tűz alá venni.
Na, diadalmaskodott Fred, és a megrágott szivart Petterson kabátjára köpte.
Amit akartok? Kiugrálni azonnal a hajóból és menekülni, vagy segíteni egy hajónak, amelyik már el is süllyed?
Rozsdás elővette a revolverét. Ha még egy szót szólsz, Fred, 10 golyót küldök a hasadba.
Kérem, dűnyögte Fred, azért nem kell mindjárt idegeskedni. Ti azért nem tudtok soha érvényesülni, mert nem vagytok elég tárgyilagosak. Az én véleményem az, hogy ne kockáztassuk a bőrünket.
És a mi véleményünk az, hogy nem szabad 30 vagy 50 embert sorsára hagyni egy süllyedő hajón.
Lehetséges. Minden esetre az ilyesmit még meg kell beszélni, felelte Fred.
Na,
nézzétek meg. Ott van a sziget nyugati partja, és hajó sehol. Úgy látszik, elsüllyedt.
Nem feleltek. A sima óceán, ahol nemrég a ciklon által megsérült hajó legénysége és utasai játszották egy tengeri tragédia utolsó felvonását, sikoltva, imádkozva, recsegő deszkákba kapaszkodva. A tenger, mint egy jól lakott, roppant állat, mozdulatlanul pihent az elnyelt óceánjáró fölött. A legtöbb ember itt a hajón átélt már hasonló borzalmas színjátékot, és valamennyien egy-egy ilyen felejthetetlenül iszonyú élményre gondoltak. A mozdulatlan levegőben, mintha még ott rezegnének a nemrégen elhalt halási kölyök. A nap vérszínű csúcsa most kikúposodott, viola és rőt színű reflexek orgiájában a keleti látóhatár pereméből. Egy hordó bukkant fel a mélyből, és vidáman hintázott a rezgő víztáblán. Az örvény tehát még negyed órája sem zárult össze az áldozatok felett, és a forogva elmerült hajó nyomában támadt tölcsér csavarjából csak most szabadulnak fel az első léggel telt vagy könnyebb fajsúlyú holmik. Egy helyen a víz forni kezd, fehér tarajokkal zizegve, és deszkadarabokat, kisebb tárgyakat dob a felszínre. Az egyre szélesedő szeméthalom közepén, valószínűleg a melletteringó kis asztalkába akadva, egy kék szalagos, hófehér matróz sapka jelenik meg. A nap, mint egy óriás Le France rózsa, széttáruló vörös sugárszirmokkal emelkedik a pasztelszínű parti hegyek fölé, és mint egy meghajtva zászlóját, hűvös sugárnyalábjai vörös dicsfénnyel borulnak egy egyszerű vászonsapka fölé. A fedélzeten álló csempészek, viharvert, félelmetes kikötői alakok mozdulatlanul döbbenten állnak. A főorvos úr keresztet vett, és halkan mormolni kezd. Valamennyien levették a sapkájukat. Azután kihaláztak egy felborult mentőcsónakot. A mentőcsónak oldalán ez állt, Radzír.
Ez hadihajó volt, mondta Rozsdás.
Na látjátok, mondta Fred, aki csak kevésé volt hajlamos, huzamosabb ideig lelki életet élni, bár az első pillanatokban, mindőn a matróz sapkát meglátta, igen sűrűn pislogott, és egy egészen keskeny, hosszú valamit sodort a szakállából, miközben ez dünnyögte, kínos, szavamra kínos. No, egy sapka, igazán elhagyatott látvány, és kínos. Főleg nagyon kínos.
De most már más szemszögből nézte a dolgot. Mindez azért van, mert nem hiszitek el, hogy hülyék vagytok. Szóval ez a Radzír egy hadihajó. Tehát nem is tudtuk, hogy kollégával állunk szembe. Ezek után úgy jártunk volna, mint az a bizonyos félhülye úr, aki viperát talált a hóban, és mert nem foglalkozott soha állattannal, keblén melengedt az illető csúszómászót. Ha mi itt megmentjük önfelsége legénységét, ezeknek első dolga természetesen, hogy bennünket letartóztassanak, esetleg felkoncoljanak, vagy egyszerűen a vízbe dobáljanak, mint egy hajóra nem való terhet.
Nem lehet tudni, hogy a társaság milyen gorombasággal reagált volna piszkos Fred tagadhatatlanul okszerű meditációjára, mert a páncélszekrényben ülő őr kötelességszerűen lekiáltott.
Kus, csónak, oda nézzetek!
A part felől egy csónak közeledett.
Úgy látszik, a Radzír valamelyik éppen maradt mentőcsónakja volt.
Utasaik először kényszerűségből az Andamán szigetek egyikén akartak kikötni, de miután meglátták a közelgő hadihajót, serényen igyekeztek a közelébe. Már integettek is.
Jó, jó, csak gyertek,
dünnyögte Peterson.
Furcsa, jegyezte meg piszkos Fred. A radzír csónakján vannak, és egyenruhában, de nem tengerészek.
Rozsdár szélvés sebességgel rohant fel a kapitányi hídra, és elkapta messzelátóját. Aztán füttyentett. Tudjátok ki ez a két ember a csónakban?
Earl of Sussex és Bradford vezérkari százados.
Miután látta, hogy tanácstalanul és kissé ijedten nézik a közelgő menekülőket, hirtelen felkiáltott.
Gyertek! Nagyszerű tervem van! Fogjul ejtjük őket!
Megőrültél, kiáltotta a púpos. Ezért biztos felakasztana.
Kétszer nem akaszthatnak fel, felelte Rozsdás.
Egyszer pedig úgyis felkötnek a cirkáló lopásért, ha kézre kerülünk.
Fiúk, nagyban megy a játék. Van egy elsőrangú tervem. Nincs idő most már, hogy elmondjam. Bízzatok benne. Lehet, hogy végül mindannyiunkat felkötnek, de ha nem, akkor nagyon jól járunk.
A magam részéről, sípította Peterson.
Bízom a Rozsdásban.
Aki nem bízik benne, az kiszállhat.
Valamennyien beleegyeztek, hogy Rozsdás intézkedjen belátása szerint.
Rendben van.
Púpos, kezdte Rozsdás. Erre egy bunkóhoz a rádiószobába. Ha repülőgép, hajó vagy kikötő kérdezi a cirkálónk nevét, jelentse, hogy a Radzir cirkáló Earl of Sussex-szel és Bradford vezérkari századossal útban kalkutta felé.
Értem,
dünnyögte a piszkos Fred helyeslően, közben két egyforma kecske szakált formált szőrzetéből. Miután a púpos elrohant, Rozsdás a legényekhez fordult. Hárman hozzátok rendbe a szalont, és vigyetek be két ágyat. Ti négyen dobjatok le kötelet, segítsetek fel a csónakból a pasasokat.
Valaki megérintette a karját. A kölyök állt mögötte.
Nem szabad ezt.
Talán félsz?
Csak miattad, mondta szomorúan, aztán zavartan hozzátette. Mert olyan jó barátom vagy.
Hagyjuk veszni a bátyádat?
Tudd meg, hogy ártatlan volt. Be fogom bizonyítani az ártatlanságát.
Ó, csak ezt mondta,
de annyi elragadtatással, hogy Rozsdás a homlok a szegélyéig elpirult. Azután lesietett a kapitányi hídról. Markos legények éppen a fedélzetre emelték a négy menekülőt. Két matróz volt, és két katonatiszt. Ezek már az első pillanatban döbbenten nézték a fényes hadihajó meglehetősen toprongyos személyzetét.
Miféle cirkáló ez? Kérdezte ámultan Bradford.
Köszönjük kérdését, felelte Fred. Nagyon jó.
Úgy látom, a maguké kissé meglazult a túlnyomóan nedves időjárástól.
Most bukkant ki a csoportból Rozsdás, és szeplős gyerekes arcával rávigyorgott a századosra.
Gondolkoztam a dolgon, mondta. Azok a fehér kis testecskék azért voltak a tripolózos között, mert valaki lisztes kézzel fogta meg az üveget.
A kapitány csodálkozó pillantással nézett körül.
De hiszen, mondta Sussex, ez a cirkáló...
Ne törj a fejét, excellenciád, felelte Rozsdás. A cirkálót egy végkiárusításon megvettük, a kapitány kártyás ember, és eladta nekünk a hajót.
Szóval maguk elrabolták ő felsége egy hajóját?
Mondta keményen a százados.
Nem értem, hogy lehetséges, de figyelmeztetem, hogy ezért mindannyiukat felkötik. És ha azt hiszik, hogy ilyen szedett-vedett népség...
Nézze, százados úr, ajánlotta Rozsdás. Ha a környezet nem felel meg az igényeinek, készséggel visszahajítjuk a tengerbe. Egy szavába kerül.
Saját érdekükben, mondta csendesen az őrl. Felszólítom, hogy adják meg magukat nekem. Ez enyhíteni fogja a büntetésüket.
Na,
mondta diadalmasan a piszkos Fred,
mert ők az okosak. Nesztek, itt a vipera.
Ő valóban enyhe büntetés jár azért, ha egy angol herceget és egy vezérkari századost megmentenek?
Kérdezte Rozsdás.
Belátom, hogy szigorúbban kellene büntetni. És közlöm a százados úrral, hogy ha ez a szedetvedett népség nem lenne, akkor maguk valamelyik déltengeri szigeten, ebben a 65 fokos melegben gyönyörűen szomjan haltak volna néhány óra alatt. A mi számunkra a legészszerűbb lenne magukat fejbe lőni és a tengerbe dobni.
Ebben igaza van, bolintott az őrl. Még megtehetik.
Maga tetszik nekem, excellenciás uram, szólt Rozsdás és meghajolt. A százados annál kevésbé. Ha engedett volna beszélni excellenciáddal, akkor ma talán nem lennénk itt a cirkálón, és nem zavartuk volna meg önöket az elmúlás tiszteletre méltó aktusában.
Nem tudtam arról, hogy beszélni akar velem, mondta Sadesex, és kérdő nézett Bradfordra.
Ez az ember nemzetközi hírszerző. Valami zsarolási manőverre jött.
Nézze!
Azt jól tudja, hogy a cirkáló területen kívüliséget élvez. A tehát még egyszer ilyen kijelentést tesz. Úgy ütöm fejbe, hogy egy üveglap minden fehér kis testecskéjét zöldnek, barnának és lazac színűnek fogja nézni.
A százados a hátsó zsebébe nyúlt és revolvert rántott, amit nyomban kiütöttek a kezéből, és ha rozsdás nem lép közbe, bizonyára fejéből is kiütöttek volna valamit.
Én intézkedem, kiabált a legényekre, fiúk. Meg kell szoknotok, hogy mától kezdve haditengerészek vagytok, és ha nem tudtok ennek megfelelően viselkedni, valamennyiünket felkötnek.
Ez helyes, krákogta és köpkötte Peterson. Rozsdás kommandíroz, és mindenki engedelmeskedik.
Vigyázz!
A próba sikerült. Valamennyien régi, meghitt emlékek alapján többé-kevésbé szabályos vigyázba álltak. Az Earl, aki mindennek a mélyén a probléma magvált, az emberek cselekedetének lelkirúgóit kereste, szinte megfeledkezett visszás helyzetéről, és érdeklődve figyelte ezt a különös társaságot. Megragadta például a figyelmét, hogy a fedélzeten egy rendkívül piszkos és rongyos öreg úr szabályszerű kommandókat mond a szócsőbe, és egy hosszú szivar teszik darabonként, mintha csokoládé lenne. Látta, hogy a kormányos pompásan manőverez a hajóval, amely erős gőz alatt, teljes félkörrel, mintha csak hadgyakorlaton lenne, északnyugati irányt vesz fel. Ha nem lennének ilyen groteszk külsejű, különböző korú, rongyos, marcon emberek, igazán megfelelnének egy cirkáló legénységének. Vajon mit képzelnek? Hogy nyugodtan hajózhatnak, akár csak egy fél napig is lopott cirkálóval, az angol csatahajóktól hemzsegő indiai óceánon. Ostobának éppen nem néznek ki.
Púpos! Kiáltott a rozsdás. Te vagy a szállásmester. Rangod káplár. Négy legénnyel elvezeted a foglyainkat. Az urakat a szalomba, a két tengerészt a legénységi hálóhelyre. Aki a foglyokhoz nyúl, annak előírás szerűen kitolod a fél szemét. Ha valamelyik fogoly megpróbálja elhagyni a helységet, megbilincselitek. Értve? Alázatosan jelentem, értem.
Felelt a púpos, feszes vigyázban. Aztán megfordult.
Murdoch, Haynes, Toby, Ragyás, vigyázz! Fogjuk! Hasz! Utánom! Üdduj!
Elindultak. Az Earl fogta a százados karját, mint egy kényszerítve, hogy szintén jöjjön. Nem szerette az indokolatlan katonás fellépést, és látta, hogy nem is lenne célja. Így minden esetre elérte azt, hogy az ő revolvere még megvolt. Ki tudja, mire jó.
Dugó, Martin, Lepcses, intézkedett rozsdás. A raktárból minden ember számára megfelelő ruhát és felszerelést kerestek ki. Pallok folytogató és cérna, a hajó korlátjához erősítitek kötélen a bordázat tisztítására szolgáló állványt. Előhoztak a raktárból fekete és fehér festéket, kiültök az állványra. Fehér zománccal átkenitek a Balmorált, és fehér alapra feketével rámázoljátok, hogy Radzir.
Egy pillanatra csönd támadt. Azután végre megértették rozsdást. Harsogó éjjelbe törtek ki, és körül táncolták. Gyerekek, minden azon múlik, hogy engedelmes és katonás embereknek látszatok. Ne felejtsétek el, hogy át kell jutnunk Kalkuttán és még néhány helyen, ahol a legkisebb hibánál észreveszik, hogy nem vagytok haditengerészek.
Alázatosan jelentem, kapitány úr,
mondta folytogató egy veszedelmes, kikötői bicskás.
Mindnyájan, engedelmes, kitűnő matrózok leszünk.
Kus,
szólt rozsdás. Összetévesztesz valakivel? Én nem vagyok a Radzir kapitánya.
Mondjátok neki, hogy felség, protezsálta lihegve Peterson.
Az se jó,
mondta rozsdás.
Jegyezzétek meg, hogy én Bradford százados vagyok.
Azután a kölyökre mutatott egy széles mozdulattal.
És ő Earl of Sadesex ezredes.
Pszi, nagy ember,
mondta csendes elismeréssel a piszkos Fred.